Ez a Térképinfo, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni.
Üdvözlöm a hallgatókat, Zentai László vagyok, a Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet igazgatója. Mai beszélgető társam Pokoli Béla, nyugdíjas térképész. Ugye elvégezted az egyetemet 78-ban.
Igen, 77-ben.
Igen, a földrajzot, és akkor 77-ben te már, tehát amikor te a térképészetet még pluszban elvégezted, akkor te már dolgoztál, nem?
Igen, hát 75-ben kezdtem a 3 éves térképészet szakot, 75-ben, ami 78-ig tartott, és az utolsó évet levelezőn végeztem, így, hogy 77-ben a OFTH, a Földügyi és Térképészeti Hivatalhoz került.
Hogy kerültél oda? Te akartad, kerestél állást, mert azért az az idő, az kicsit más volt az az időszak, ahogy mondják, ezt a kötelező foglalkoztatottság, tehát akkoriban nem volt munkanélküliség, tehát neked valamit találni kellett.
Hát igen, mint ezek a dolgok általában, ezek is véletlenszerűen alakultak így. Alapvetően a kartográfia volt itt a
fő munkáltató, igen.
Hogy talán ott kezdjem a munkát, de aztán végül úgy alakult, hogy itt keresett idegen nyelvű levelezőt, Radó Sándor.
Igen, őt mindenképpen meg akartam említeni. Te még akkor 80-ban halt meg Radó, vagy 81-ben? Lényeg az, hogy néhány évet te még dolgozhattál vele együtt, ha úgy vesszük.
Igen, hát egy évet dolgoztam együtt, 77-től 78-ig, mert 78-ban Radó Sándor a Fömibe került, és ott dolgozott nyugdíjasként még néhány évet. A Kartaktuál, Kartinformhoz keresett munkatársat, idegen nyelvű levelezőt, és hát megörült annak, hogy térképész is vagyok.
Meg angolul is tudsz.
És elég jól tudtam meg valamennyire a franciául, meg németül, amiket ő is használt, Radó a levelezésébe.
És te honnan tudtad ezeket a nyelveket?
Hát németet is tanultam korábban, meg franciát is az egyetemen. Kezdtem tanulgatni, később aztán középfokon sikerült levizsgáznom ezekből. Oroszt.
Igen, talán hát azt kellett mindenkinek tanulni.
Igen, mert az orosz levelezés az első években, hát valóban a 80-as évek végéig.
Egyetemen is kellett még neked is tanulni, igen, oroszt. Igen. Sőt, szigorlatozni is kellett, azt hiszem, oroszból. Hogy záróvizsga, valami nyelvi záróvizsga volt oroszból. Hiszem egy évet kellett meg az egyetemen nekünk tanulni.
Igen, ez nagyon szigorú tanár.
És amikor én az egyetemi doktorit megcsináltam, akkor én azért kvázi nekem az alapfokot az egyetemi záróvizsgán elért, talán 4-es kaptam oroszból, az fejettesítette az alapfokot, úgyhogy azt nekem elfogadták a
igen,
doktorinál.
Ez már egy jó jegynek számított a mi tanárnak, többnyire 3-ast vagy még alacsonyabb jegyeket osztogatott, emlékszem. Tudásné tanár.
Engem is ő tanított. Akkor, nekem szerencsém volt, mert én az általános iskolában elég szépen megtanultam, és abból ért, amit ott megtanítottak nekem, még az egyetemen is ezek szerint. Mi volt ezen kívül még a feladatod a állami térképészetnél?
Igen.
Ugye Radót említetted, a Kartaktuált, Kartinfót.
Igen, tehát a rendszerváltozás előtt még részletesebb elfoglalkozott a főhatóság a kisméretarányú térképekkel, beleértve az oktatási térképeket, a turista térképeket, és hát a nagy közönség számára kiadott térképkiadványokat. Úgyhogy elsősorban itt a térképek, által turista térképek és az állami alapadatoknak a felhasználásával foglalkoztam, olyan értelemben, hogyha a térképkiadó valami állami alapadatot használ fel a kiadványaiban, legyen az turista térkép, vagy valamihez hasonló kiadvány, akkor bizonyos hozzájárulást kellett fizetni a főhatóságnak. Ezért kellett a turista térképekkel foglalkoznunk, mert hát végül is ezek állami kiadványnak számítottak szegről végről annak idején, hogy az...
Hát ugye a színvonalrajzot az biztos, hogy a meglévő topográfiai térképek a felhasználásával készítették el, mert miért csináltak volna hozzá.
Szóval a névrajzi helyességgel sokat foglalkoztunk. Szóval ez a fajta tevékenység, ez a rendszerváltozásig jellemezte a főhatóságot. Akkor ezt követően a kisméretarányú, tehát ezek a turista térképek, meg főleg a iskolai térképek felügyelete az már nem volt a főhatóságnak a hatáskörében. Tulajdonképpen csak, hogyha valami állami alapadatot használtak fel, hát ott adott esetben turista térképhez, akkor kellett valamilyen díjat fizetni. De ha minőségi, tehát a kiadványi ellenőrzést, azzal már nem foglalkoztunk a későbbiekben. De hát voltak mindenféle egyéb feladatok, persze a nemzetközi együttműködés terén, mert korábban szocialista országokkal volt kiterjedt a kapcsolatrendszer, rendszeresen találkoztak ezek a térképészeti főhatóságok különböző városokban, és később az európai országoknak a térképészeti szervezetébe léptünk be, mert feloszlott ez a fajta szocialista együttműködés szinte pillanatokon belül. Igen, emlékszem, hogy 80-as évek legvégén, sőt, 1990-ben még volt egy ilyen szocialista térképészeti találkozó itt Budapesten, ahol megbeszélték, hogy a következő ülés majd Havannában lesz.
De az már nem lett.
Semmi kapcsolatos levelezés, már előkészítés nem volt, meg nem is érkezett olyan levél, hogy akkor szervezzük-e meg. De ezt gyorsan elmosta a rendszerváltozás, ezt az együttműködést.
1989-ben ugye Magyarország ICA konferenciát rendezett Budapesten. Igen. Neked abban volt valamilyen komolyabb szereped? Mint a házigazda, ugye azt a...
Hát a nyelvet tudó kollégákat mind begyűjtött.
Igen, igen, erre emlékszem. Szekcióvezetésre, meg egyebekre.
Konferenciáról van szó, úgyhogy ott ültünk reggeltől estig, emlékszem, és szerencsére ott azért főszervezőként nem jött szóba a főhatóság, mert egy külsősre bízták a szervezést, azt emlékszem.
A konferencia szervezését, igen.
A rendezését, levelezést, és így tovább. De azért a szakmai előkészítésben, mindenképpen a levelezésben sokat kellett hozzátennünk.
Aztán emlékszel, vagy tudod, hogy azóta hány ilyen ICA konferencián vettél részt? Ugye említettem, hogy 2003-ban együtt voltunk Durbanben, én úgy emlékszem, hogy 2009-ben Santiago-ban is kim voltál még, igen. Chilében, most a többi kapásból nem ugrik be.
Igen, mert tulajdonképpen a Nemzeti Bizottság titkára voltam.
Ugye Papvári Árpád volt a vezetője, és te voltál a titkára.
Részt vettünk tulajdonképpen a 2013-ban volt
Drezdában
egy konferencia, ami számomra az utolsó INCA konferencia volt, térképészeti konferencia. Addig lényegében talán majdnem mindegyiken sikerült részt vennem, de nem mindegyiken, de hát azok is meghatározó élmények voltak ezek a rendezvények.
Nem tudom, hogy a 2003-as Durban, vagy Afrika, visszamehettél Afrikába, arról neked milyen emlékeid maradtak meg?
Nagyon szép emlékek maradtak, mert ugye nagyon rövid volt a részvétel, de visszamenni Afrikába az maga csodálatos volt, és nagyon örültem, hogy sikerült úgy megszerveznem ezt a részvételt, hogy nem csak a Durbanben a konferencián tudtam részt venni, hanem egy vadrezervátumba is eljutottam északabbra, a mozambiki határ felé, majd pedig hát a Fokvárosba is sikerült hazafelé menni. Egy napot eltöltenem.
2023-ban ott volt az ICA konferencia.
Igen. Annak ellenére, hogy hát rettető rossz idő volt, hát ugye emlékezzünk rá, hogy augusztusról beszélünk, ott
akkor
a legrosszabb idők vannak. És hát ez a dél-afrikai köztársaság északi részén ez nem jellemző, de ott Fokvárosban ez gyakrabb, és én ki is fogtam, hogy azon az egyben nagyon rossz idő volt, de azért mégis sikerült eljutni a jó reménység fokára, hogy nagyon örültem, és persze Fokvárosban néhány órát sikerült töltenem, élménydús volt az az egy hét. Igen, sőt, most eszembe jut, hogy Szváziföld határáig is.
Ja, akkor te is befizettél egy ilyen egynapos turára, Sani Pass.
Igen.
Leszotó,
igen. Nem Szváziföld, bocsánat, Leszotó,
igen. Leszotó. Volt egy egynapos túra, amire gondolom, akkor azt hiszem egymástól függetlenül fizettünk be, tehát nem bár lehet, hogy egyszerre mentünk, tehát ott fölvittek minket.
Együtt voltunk szerintem.
Igen. És Afrika legmagasabban fekvő kocsmájának emlegették.
Igen. Hát nagyon érdekes teret, az kétségkívül a sárkány, a Drakensz, talán a legmagasabban fekvő térszínei.
Olyan 2300 vagy 400, valami ilyesmi is.
Itt a környékben van magának a Dél-Afrikának is a legmagasabb.
Hát nekem ez volt az első afrikai utam, és azért elég furcsa volt látni ott ilyen, hát enyhén havas körülmények között, ilyen kis, hát mezitláb kis néger gyerekek jöttek kéregetni, elég furcsa volt. Nekem. Te, neked már akkor voltak ilyen élményeid.
Igen, hasonlókat láttam, de havas tájat semmiképpen nem. Hát igen, mert ugye a téli évszakról beszélünk, és ott magasan 2000 méter fölött jártunk.
Említetted már itt félig meddig, hogy földrajzi nevekkel is. Ez gyakorlatilag a hivatali teendőidből jött részben, vagy volt ilyen irányú érdeklődésed is?
Igen, hát éppen nagyon örültem, hogy végül is bekerültem a Földrajzi Népbizottságba, kidején tulajdonképpen a rendszerváltozás környékén. Ezt követően Papvári Árpád el is került a kartográfiához. Ő volt tag addig ott a bizottságban, és hát örültem, hogy olyan dolgokkal foglalkozhatom, ami a nyelvekhez is kötődik, meg a térképészethez is, és a földi elvinnel, és hosszan tudtam együtt dolgozni.
Jártatok ki, vagy te jártál valaha ilyen ENSZ, ez a UNGGN-en? Tehát ilyen éves konferencián?
Igen, van neki egy nemzetközi vetülete, a ENSZ égisze alatt, a földrajzi nevek egységesítéséről beszélve, és valóban hát nagy konferenciákat szerveznek korábban 5 évente az ENSZ székhelyén, most már 2 évente tartják, és oda többször sikerült eljutnom, de kisebb helyi konferenciákat is tartottak itt a környező országokban, Prágába, Ljubljanába, Bécsbe is nem egyszer, Zágrába, illetve Magyarországon is mi is szerveztünk több ilyen földrajzi neves kis konferenciát. Hát ebbe a Földrajzi Név Bizottságban sokat tudtam tevékenykedni, és hát örültem, hogy végül is a nyelvtudásomat is lehet valamelyest hasznosítani ezen a területen. Sokszor eszembe jutott, hogy annak idején az általános iskolában sokat játszottunk, úgyhogy kerestünk egy nevet a térképen, az atlaszban, és a szomszéd találja meg ilyenfajta játékot, ilyen földrajzi nevekkel fogok aztán később a munkámban foglalkozni, ezt akkor még nem gondoltam.
Az ugye térképész diplomád volt, de ha így gondolom, akkor úgy igazából te magad konkrétan térképeket nem nagyon csináltál.
Hát ugye rögtön a végzés után a főhatósághoz kerültem, hát iratokkal foglalkoztam, és térképekkel csak így...
De amikor te nyugdíjban mentél, akkor valószínűleg már köztisztviselő voltál, ugye? Akkor talán ez volt a terminológia.
Igen, ez már jóval korábban.
Igen.
Igen, a 90-es évek elején ez a fogalom, ez...
Én az egyetemen közalkalmazott voltam, te meg köztisztviselő voltál.
Igen, ez alakult talán 90-es évek
közepén. Rendszerváltás után lehetett ez nem sokkal.
Egy ilyen alapvető törvény a köztisztviselők jogállásáról.
Igen,
lehet, hogy a 90-es évek elején fogadták el, és a később talán a hatályba lépése minden tekintetben a 90-es évek közepén történt meg. De valóban tisztviselőként dolgoztam, és jó lehet, hogy említettem, a kartográfián dolgoztam, hogy ott kezdtem majd a pályát, de végül is ide kerültem a Kossuth térre, a főhatósághoz. Később...
Az akkori, ahogy éppen, hogy hívtál, ugye ez az Agrárminisztériumnak volt a háttérintézménye.
Hát igen, tulajdonképpen egy részlege volt a MÉM.
MÉM, élelmezésügy még a rendszerváltás előtt, aztán vidékfejlesztés, földművelésügy, ahogy éppen hívták.
Hát aztán több neve volt, igen. Most Agrárminisztérium, azt hiszem. De az biztos, hogy már évek óta a minisztérium nem ott működik, mert felújítják az épületet, de én magam ott az épületbe is ott töltöttem az évtizedeket kezdettől.
Viszont ugye nem a munkás során neked volt közöd a polgári 10.000-es, ugye 52 és 80 között a névőrsági célú 10.000-es, aztán meg az egységes országos térképrendszer, ez nem nagyon kötődött ugye a te munkádhoz.
Hát érintőlegesen tulajdonképpen, mert voltak ott olyan kollégák, akik a topográfiai térképekkel foglalkoztak, és én a kisméretarányú térképekkel, tehát a nagy közönség számára készülő mond térképek felügyeletével, illetve a nemzetközi ügyekkel foglalkoztam elsősorban. Szóval de az éppen egy ritkaság volt, hogy ott kezdtem 77-ben a pályát, és onnan
Radóról milyen emlékeid vannak? Jó, hát nekem nincs közvetlen, tehát soha nem is találkoztam vele. Olvastam róla a történeteket, meg ugye volt a földrajzi közleményeknek egy külön száma, és hát pont emlékszem, Földi Ervin azért hát elég diplomatikusan kellett, hogy fogalmazzon, hogy ő milyen élményekkel gazdagodott Radót illetően. Neked voltak-e valamilyen olyan történeted, vagy közvetlen élmény, ami... Hát elég nagy volt köztetek a korkülönbség természetesen, de milyen embernek ismertette meg őt?
Érdekes és színes ember volt, de első pillanatra ez ugye nem látszott, hiszen ő egy nagyon idős ember volt akkor már, 77 éves volt talán, amikor én oda kerültem, és ő 77 éves korában még aktív dolgozó volt ott, és emlékszem, hogy azért is tudtam csak október végén munkába állni, mert ő egy több hetes konferencián vett részt, éppen egy földrajzi nevekkel foglalkozó konferencián Athénbe, és én csak október közepén láttam munkába. Bizonyos értelemben nagyon színes egyéniség volt, de ez akkor belépve a szobájába, ez nem úgy látszott, mert a asztala...
Rend volt a szobában, vagy inkább ellentét? Volt
könyvekkel, és térképekkel, és atlaszokkal, és mögötte első pillanatra nehéz ott föl észrevenni, hogy ott ül, mögött, de mindenképpen érdekes volt vele együtt dolgozni egy évet.
Többen mondták azt, hogy hát nem volt nagyon szimpatikus ember.
Nehéz személyiség volt, igen, de tekintettel arra, hogy én csak egy évet dolgoztam vele, és az alatt az egy év alatt is sokat voltam tanulmányi szabadságon a tanulmányaim miatt, a szakdolgozat készítés miatt, úgyhogy így tényleg...
Te tudtad ki az a Radó, amikor oda kerültél? Vagy úgy volt valami fogalmad?
Hát a nevet mindenképpen hallottam, hiszen térképeken az ő neve gyakran szerepel.
Meg hát volt egy mozifilm, a Dóra jelenti, tehát az, hogy egy élő emberről kvázi film készül bizonyos tekintetben, mert az egy félig meddig fikciós film volt.
Igen, azt hiszem, hogy...
Aztán Bodrogi Gyula játszotta.
Éppen nem régen dolgoztam ott, nem tudom mennyi ideje, egy éve, vagy talán még egy éve sem, amikor bemutatták a Dóra jelenti filmet, és hát természetesen én is elmehettem. Ugye jegyet kaptam rá, nem volt tele ugyan a nézőtér, de...
Nem hadott maradandó nyomot ez a film azért.
Igen, nem tartották számon a sikerfilmek között, de nekem mindenképpen érdekes volt, és hát arra is hirtelen visszaemlékszem, hogy a könyvét is nagy részt elolvastam, mert egy-két helyre még ilyen ismeretteillesztő előadásokat is tartani a Radó sátor tevékenységéről. Hát éppen a film miatt ismertebbé vált azokban az időkben, és hogy néhány helyszínre, gyárba mentem kis előadást tartani.
Én még arra emlékszem, Klinkhammer tanár úr, aki ugye neked is oktatód volt, nekem is, ő mesélte, hogy hát itt még a 60-as, 70-es években az egyetemen is rendezni kellett november 7-én ünnepséget. Valami kisebb megemlékezés, hát mindig gond volt, hogy jó, de mi csináljunk. És akkor egyszer Klinkhammer tanár úr úgy fölvetette itt a többieknek, hogy hát hívjuk meg Radó elvtársat. És akkor úgy néztek rá, hogy ismeri Radó elvtársat. Hát nem tudom elképzelni, hogy Radó azért milyen, hát ugye egy legenda volt bizonyos tekintetben. Volt már itt a podcast elején Gecsán Gáborral egy beszélgetés Radó kapcsán, aki ugye Radónak talán az utolsó titkára volt. Ti ott ismerkedtetek meg valószínűleg, vagy ismerted már korábban Gecsán Gábort?
Hát amikor végzett, a munka kapcsán, igen, mert ő 78-ban végzett, azt hiszem, egy évvel utánam, és akkor a főmibe került, és Radó pedig éppen akkor került oda, akkor ismerkedtem meg a Gáborral. Hát lehet, hogy szegről végről már találkoztam vele
az egyetemen, igen.
Igazán ott találkoztam Gáborral, igen.
Megnéztem azért, hogy kik voltak az évfolyam társaid. És nem sok, ugye Lerner János is évfolyamtársad volt, aki engem tanított térképészként, aztán tulajdonképpen a többi évfolyamtársad kevésbé volt nekem ismerős, egyedül még Dvornicsenko Jánosnak a neve, aki szegény már azóta meghalt. Volt még esetleg olyan évfolyamtársad, aki, aki a szakmában?
Igen, igen, Balla Zsuzsa.
Ja, Balla Zsuzsa is.
Igen, tehát igen, földrajzosként is évfolyamtársam volt, és ott, hát térképész is, tehát a Balázs Zsuzsát lehet mondani, mert hányan voltak, de nem olyan ismertek.
Uh-huh. Ugye már te is földtudományi szakra vettek föl téged, amikor nem?
Földrajz.
Ja, földrajz, de földrajz, igen, bocsánat, igen, igen.
Még akkor nem volt földtudományi.
Igen, igen. Mert néhány évvel később engem, én már földtudományi szakra kellett, hogy jelentkezzek, és ott kellett szakosodni. Igen, te a földrajzot elvégezted, és emellett...
Igen, de Lerner János aztán, aki ugyanúgy földrajz angol szakon kezdett, mint én, ő egy ilyen úttörő volt azt a földtudományi területen, olyan értelemben, hogy ő leadta az angol szakot, és aztán, hát, hogy volt-e ilyen, hogy földtudományi szak, ezt most írtam, nem tudom, de földrajz, földtudományi területen folytatta a tanulmányait. Lehet, hogy ő volt az egyik úttörő.
Valószínű, igen.
Hallgató.
Kicsit még a, nem tudom, emlékszel-e még a szakdolgozatodra? Afrika térképeken, valami ilyesmi igen, volt a cím.
A térképészete.
Afrika igen. térképészete. Nem emlékszem rá, hogy megvan-e nekünk itt a könyvtárban, mert azért mi igyekeztünk igen. minden diplomunkát, szakdolgozatot megőrizni, majd utána nézünk. Igen. Tehát látható, tehát ha valaki ilyen diplomunkát ír, akkor megvan benne a motiváció, egyrészt Afrika iránt. Emlékszel még rá, hogy miről szólt ez, vagy mi volt ebben a, gondolom, alapvetően gondolom a frissen függetlenné vált országoknak a térképészetét tekintetted át, vagy?
Igen, most egészen más visszatekinteni egy ilyen szakdolgozat írásra most a internetű
igen. Ból, de akkoriban nem volt ez olyan egyszerű, gondolom.
Igen, igen, ez könyvtárba járást, illetve térképtárak bujását jelentette, de hát azért, mert hogy hát éppen a munkahelyemen, ott a Radó, az említett Radó révén olyan sok...
Nemzetközi almanak például.
Gyűjtött be a főhatóság, hát könnyebben hozzá lehetett jutni olyan szakkönyvekhez is, amik segítették így ezt a szakdolgozatot elkészíteni, és hát találtam olyan kiadványokat, amik segítettek. Nem tudom fölidézni, de voltak olyan kiadványok, amik kifejezetten a térképezettséget taglalták, és hát ilyet is bekért Radó a levelezésében.
Nem tudom, emlék, vagy figyeltél erre, ha mostanában rákeresel az interneten. Találhatók olyan, azt hiszem, talán CIA akták, ahol a CIA az amerikai földrajzi intézeteket, tanszékeket figyelmeztették arra, hogy a Radó, ha ilyen jellegű kérésekkel jön, akkor ne válaszoljanak neki, mert ez egy kém, és csak információt gyűjt. Szóval az amerikai egyetemek, tehát hogy a kartaktuál kapcsán, meg hát még régen ugye a második világháborús tevékenység kapcsán, hogy ebből persze mennyi volt a kémtevékenység, és mennyi volt a térképész érdeklődés, azt nehéz elválasztani egymástól, de Radó azért valóban egy sajátos műfajt művelt ebben a tekintetben. Amikor te elkezdtél járni ilyen nemzetközi konferenciákra, mint a magyar főhatóság képviselője, akkor gondolom azért Radó neve sokszor fölmerült. főleg az első időkben, még a halála után nem sokkal, mert mégiscsak ő volt leghíresebb térképész Magyarországon még évtizedekig.
Hát különösen ugye az első időkben a szocialista ott, nemzetközi találkozókon, ott aztán különösen, mert azt megelőző találkozókon mindenhol főszerepet játszott. Arra is emlékszem, hogy a temetésére még NDK-ból is jött térképész kollega. Talán 81-ben volt, nem vagy. Uh-huh. Nagyon színes egyéniség volt, és ellentmondásos is. Hát sokat köszönhet valójában azért a magyar térképészetnek.
Ez biztos. Ez biztos.
Sok alapanyagot begyűjtött, amiből hát tanulni lehetett.